folytatódott az eddigi sorminta, ismételten 100 bázisponttal csökkentette az egynapos betéti kamatot a Magyar Nemzeti Bank. A szeptemberi ülést követően viszont már jóval érdekesebb lesz majd a kamatpolitika, és kiszámíthatatlanabb talán. Itt van velünk a telefonvonalban Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó napot kívánok!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Mindjárt megnézzük, hogy az idei évre mik a várakozások, mert azt gondolom, hogy ez az igazi nagy kérdés. Előtte még arról, hogy véleményed szerint mi ad teret elsősorban az MNB-nek arra, hogy tényleg konzekvensen végigvigye ezt a 100 bázispontos kamatcsökkentési sorozatot, és az egynapos betéti kamatot szépen levigye 13%-ra.
Alapvetően az inflációs kép a legfontosabb tényező ebben a tekintetben. Ennek a fokozatos, és itt a második fél évben pedig majd egyre nagyobb ütemű helyreállása, csökkenése, ez az, ami megadta ennek egyrészt az alapot. Másrészt pedig nagyon fontos külső tényezők, úgy, mint az energiaáraknak a normalizálódása, és gyakorlatilag az egész évben mérsékelt volt a külkereskedelmünkön keresztül, a külkereskedelmi többleten keresztül nyugtatta meg úgymond a piacokat, és ez a forint relatív stabil teljesítményében is tetten érhető volt. Alapvetően ez a két legfontosabb ok, ami miatt ezt a tavaly októberben bevezetett rendkívülinek és átmenetinek szánt monetáris eszköztárat vezetheti ki majd az MNB szeptembertől.
Mennyire meglepő szerinted, hogy ezen időszak alatt a forint viszonylag stabilan viselkedett, fogyott, zsugorodott a kamat előnye, de tényleg nem láthattunk beszakadást, sőt, inkább erősödést is sokszor.
Igen, ez alapvetően azt gondolom elsősorban a külkereskedelem számlájára írható ez a pozitívum, hogy amit láttunk itt májusban, júniusban, gyakorlatilag rekordszinteken állt a hazai külkereskedelmi többlet, és ez adta meg azt a támogatást, vagy támaszt a magyar devizának, aminek esetleg ellene hatott volna a csökkenő kamat különbözet a régiós, illetve a világvezető devizáival szemben.
Beszéljünk a jegybank legfontosabb üzeneteiről. Azt gondolom, hogy Virág Barnabás MNB alelnök kicsit hűtötte a kedélyeket, tehát nem alapvetés az ő véleménye szerint, hogy szeptember után a 13%-os alapkamatot még lejjebb fogják vinni. Elsősorban ez min múlik, feltételezem az infláción, de hogyha a jelenlegi kormányzati jegybanki prognózist figyeljük az inflációra, akkor az önmagában teret ad majd az alapkamat csökkentésre, és csak negatív inflációs meglepetés esetén lesz módosítás?
Alapvetően teret adhat. Így van, ez nagyon fontos volt, azt gondolom, hogy az előző kamat döntés óta, július végi döntés óta lebegtek különböző elég extrém szenáriók is a kamatpályával kapcsolatban. Ugye ezeket próbálta lesöpörni az asztalról Virág Barnabás. Ezzel együtt nyitva is maradt az ajtó, tehát nem tudjuk, hogy milyen lépés következik majd októberben. Ez lehet a korábbiakhoz hasonló 100 bázispontos lépés is, meg lehet egy alacsonyabb ütem is a csökkentésekben. Az lesz a fontos igazából, ahogy elmondtad te is, ilyen adatvezérelt megoldásra tér át a jegybank, és nem egy tegnap hangsúlyozott, nem egy robotpilótaként működik tovább. Itt nagyon fontos lesz majd a nemzetközi üzleti hangulat, a befektetőknek a kockázatvállalási kedve, ez hogyan alakul majd az ősszel, és emellett persze hogyan alakul a magyar külkereskedelem, amit már az előbb említettem, hogy nagyon fontos a magyar deviza szempontjából, ez nagyon fontos igazából, hogy mit bír el a forint a csökkenő kamat különbözet közepette.
Most frissítette egyébként az MNB az inflációs előrejelzését?
Nem frissült, ez majd szeptemberben fog frissülni, azt gondolom. A korábban kommunikált bőven egy számjegyű inflációs szám várható majd decemberre. Ez nagyjából megegyezik egyébként a piaci várakozásokkal. Azt gondolom, hogy a pályát azt majd a szeptemberi olyan szokásos negyedéves inflációs jelentés eredményeként fogják majd frissíteni esetleg ezt a pályát.
Említetted, hogy voltak azért vadabb spekulációk is azzal kapcsolatban, hogy egy számjegyű lesz az alapkamat év végére. Mik voltak a legszélsőségesebb várakozások, vagy ezek mennyire vannak ténylegesen jelen?
A legszélsőségesebb várakozások azok egészen azt mondták, hogy nagyjából márciusig fennmaradhat ez a 100 bázispontos ütemű kamatcsökkentés, és alapvetően azt gondolom, hogy az inflációs kép az még igazolná is ezt, vagy igazolta is volna ezt a, igazolhatja, ugye még jövő időben beszélünk ezt a pályát. Inkább itt más kockázati tényezők a magyar gazdaság kockázati felárát alkotó más tényezők lehetnek azok, amik nem valószínű, hogy megoldódnak addig, vagy legalábbis ezek eléggé elhúzódó történetek. Ilyen például az uniós forrásoknak az ügye, ami majd itt később ismét a fókuszba kerülhet. Most már elsősorban ez egy növekedési kockázat, nem pedig egy finanszírozási kérdés, mint tavaly volt. És hát ezzel együtt a régiós, illetve a nagyjegybankoknak a kamatpályája az, ami még nagyon meghatározó lehet. Itt egyre későbbre tolódnak az első vágások mind a régióban, mint pedig a Fed és az LKB esetében, és ezek a kamat differencia csökkenésén keresztül jelentős negatív hatást fejtetnek ki a forintra, ami pedig az inflációs képet tudja elrontani úgymond itt rövid és középtávon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért volt fontos, hogy ezek a várakozások egyelőre lehűtésre kerültek, és egy jóval óvatosabb és szigorúbb hangvételű kommunikáció jött ki tegnap a jegybankról.
Ugye ezt tudom, hogy a Magyar Nemzeti Banknak elsődleges mandátuma az inflációs célszint elérése, hogy ilyen értelemben tényleg csak ezzel törődik a monetáris tanács, de mégis felteszem a kérdést, hogy valamennyire halványan nem zavarja-e az MNB-t az, hogy tényleg már 4/4 év óta csökken, zsugorodik a gazdaság, és talán ezt illetően nyilván optimálisabb lenne az alacsonyabb kamatszint. Ez valamennyire belejátszik-e a jegybank döntéseibe, vagy csak és kizárólag az inflációs cél számít?
Azt gondolom, hogy mindenképpen számít. Ugye hosszú évekig a jegybank a növekedés támogató politikája volt érvényben, még elsősorban itt a háború előtti, koronavírus előtti időszakban. Ez most egy kicsit másabb kurzusnak tűnik, a mostani egy jóval ortodoxabb politikát folytat a jegybank az elmúlt, lehet azt mondani, hogy közel egy évben. És ahogy tegnap elhangzott, az infláció a gazdasági visszaesésnek az első számú oka, annak a negatív következményei, több minden más mellett persze. De ez is azt feltételezi, vagy azt mondja nekem, hogy elsősorban, vagy először az inflációs képet kell egy megnyugtató mértékű szintre csökkenteni, és aztán fordulhat rá, úgymond a jegybank arra, hogy esetleg majd ismét valamilyen módon a növekedést próbálja serkenteni, de ez most inkább azt gondolom, hogy háttérbe szorul.
Az, hogy igazán visszatérjen Magyarországra a növekedés, igazán ismételten beinduljanak a beruházások, a hitelpiac megmozduljon, mindenképpen szükség van az egy számjegyű alapkamatra majd valamikor? Akkor esetleg mondjuk a jövő évben?
Ez alapvetően a környezettől függ. Ugye most ez jelentősen kilóg például akár a régióból, akár nemzetközi szinten nézzük ezt a hazai alapkamatot, és ezzel együtt a hitelkonstrukcióknak a költségét. Ilyen szempontból nagyon fontos lenne, hogy minél előbb közelítsünk az egyéb alternatívákhoz, és igen, ez fogyasztás oldalon is, meg beruházás oldalon is egy fontos lába lehet a hitelláb ennek a növekedési történetnek. Alapvetően a jövő évben már egy érdemi pozitív szám kellene, hogy kijöjjön a GDP-ből. Persze, ahogy, amit mondtam, az uniós forrásoknak a sorsa az ebben a tekintetben is meghatározó lesz.
Még egy olyan kérdésem lenne, nagyon picit eltávolodva a jegybanktól, hogy augusztus vége van, de még nagyon nem láthattunk komoly kemény tényadatokat a magyar gazdaságból a harmadik negyedévre vonatkozóan, de elemzőként látsz-e már valamit, hogy milyen irányba mozdult el, hol látható javulás a magyar gazdaságban?
Abszolút, abszolút vannak jelei a javulásnak. Mi magas frekvenciás adatokat használunk arra, hogy próbáljuk közelíteni, vagy legalábbis megelőzni a KSH-nak a közléseit a megfelelő havi, illetve negyedéves idősorokról, és ezek elsősorban fogyasztás oldalon már, ahogy a júniusi adatok is mutatták, hogy havi alapon már növekedett a kiskereskedelmi forgalom, ez valószínűleg folytatódhatott júliusban is, úgyhogy ezen a téren, ahogy a reálbér egyre pozitívabbá, vagy legalábbis egyre jobban közelít a pozitív tartomány felé, így ez ennek mindenképpen van lenyomata már a harmadik negyedéves adatok elején. És hát ami viszont még továbbra is kérdés, és ez az ipari szektornak az alakulása. Ugye itt elsősorban a járműipar és az akkugyártás az, amiben bízhatunk eddig. Az energiaintenzívebb ágazatok azok gyengébben teljesítenek, és e tekintetben fontos lesz, hogy mikor indul be majd a termelés a most megnyíló gyárakban, és ez mikor jelenik meg a statisztikában. Nem biztos, hogy ez még a harmadik negyedévben lehet, vagy csak a negyedik negyedévben fog jelentkezni. És hát a turizmus lehet még, amit azt gondolom, hogy ki lehet emelni, nem is elsősorban a belföldi részét, hanem inkább a külföldi, a nemrég véget ért atlétikai világbajnokság például, vagy nagyobb fesztiválok, amelyek a nemzetközi közönségre fókuszálnak, ezek mind fontos tényezői lehetnek majd a növekedésnek a harmadik negyedévben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Nagy Jánost hallották, az Erste makrogazdaság elemzőjét az elmúlt percekben. További szép napot kívánok, szervusz!
Köszönöm szépen, szép napot kívánok én is!
Hamarosan friss hírekkel jövünk. Ezt a beszélgetést egyébként a 10 óra után következő másik Erste-s beszélgetéssel egyetemben visszahallgathatják majd a Trend FM podcast csatornáján, és sok más tartalom mellett, úgyhogy érdemes lehet letölteni.